Isten igéjét, Péter második leveléből olvasom, a harmadik fejezet, első 13 versét. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkodásatokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és ég és föld is, amely vízből és víz által állt elő Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori virág özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesen gondolják, hanem türelmes hozzátok. Mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Amikor pedig majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Még mielőtt elkezdeném az igazi bevezetést, el szeretném mondani az elején, hogyha valaki esetleg tényleg először van itt, vagy nem feltétlenül vallja magát kereszténynek, esetleg először életében, gyülekezetben, ne ijedjen meg. Nem szoktunk minden vasárnap arról beszélni, hogy milyen jó, hogy jön a világ vége. És nem ez életünk egyik fő célja, hogy fú, de jó lesz már, hogyha vége lesz. Hanem ez az ige sokkal több mindenről szól, úgyhogy így lássuk ezt most ezen a mai estén magunk előtt. Azt tapasztalom egyébként, hogyha embereket szeretnék megismerni, akkor többféle módszer van, de elég elkezdeni velük beszélgetni. Ha figyelmesen beszélgetünk valakivel, akár úgy, hogy nem ismerjük, akár úgy, hogy ismerjük, akkor akár egy negyed óra, fél óra után feltűnhet az, hogy miről beszél a legtöbbet. Azokról a dolgokról, amik már a múltja, amik voltak, amik szép volt, ami akár rossz volt, ami érte őt a múltban, vagy sokkal inkább arról beszél, hogy mik a tervei, mit akar elérni, mi az, amit majd meg fog csinálni, hogyan fogja majd megcsinálni, mi az, amit szeretne elérni, hova szeretne eljutni, és így tovább. Tapasztalataim szerint körülbelül az emberek egyik része az inkább arról beszél, hogy mi volt, és nagyon jól érzi magát, vagy éppen nem, de nem tud elszakadni attól, ami volt, és a másik része pedig inkább előre tekint, és folyamatosan a jövőjében él. Mi magunkat is belehelyezhetjük valamelyik kategóriába, nyilván sarkított most ez a példa, akik szívesebben élnek inkább a múltban, vagy akik szívesebben élnek inkább a jövőben, de lehet, hogy itt ülsz, és rád vonatkozik azt, hogy a múltban és a jövőben. Gondoljunk csak arra, hogy milyen jó lehet akár nehéz időszakokban azon elmerengeni, hogy milyen jó volt régen, milyen erőforrása lehet ez az embernek. Az volt az igazi, amikor, és ezt a mondatot be lehet fejezni. Szüleim szokták mondani bizonyos ételekre, hogy olyat már nem lehet a boltban kapni, de 40 vagy nem tudom hány évvel ezelőtt az volt a zsemle. Ami most a boltban van, az közel sincs hozzá. Vagy lehet, hogy ez a te mondatod, volt egyszer egy nyár, amikor igazán szerelmes voltam, lenne a Balaton partján, vagy akárhol. soha utána úgy, mint akkor. Vagy volt egy olyan nagyszerű csapat, ahol dolgozhattam. Egy olyan főnököm volt, aki mindent megengedett. Vagy volt egy lelkész, aki úgy hirdette az igét egyszer a múltban, aki úgy figyelt az emberekre, mint senki más, aki kitalálta a gondolatainkat. Vagy lehet, hogy házaspárok azt mondják, hogy amikor összeházasodtunk, akkor volt az igazi. Nem volt semmink, de olyan boldogok voltunk. Az élet egyszerű volt és szimpla. Most meg lehet, hogy boldogok vagyunk, de minden olyan bonyolult. És persze akad, aki inkább a terveiben él. Talán a fiatalok között, a fiatalabbak között gyakori, aki állandóan tervez. Ide fogok eljutni, ezt a diplomát szerzem meg, ezt a képzést, főleg azok, akik így állandóan lefoglalják magukat valamivel, és így pörögnek, és még ezt csinálom meg, ezzel akarok találkozni, ide jutok el, és sorolhatnánk. És ez ad nekik erőt. Erőt merítenek abból, hogy kitűzik a céljaikat, és ezeket a célokat megosztják másokkal. A mások meg jó esetben csodálkoznak, hogy hú, ez milyen jó lesz. Igen, és innen merítik az erőt. Persze ugyanennyi erővel, amire már utaltam is egy kicsit, akár a múltban való élés, a múlthoz való viszonyom, vagy a jövőben való élés teli lehet félelmekkel, és lehet ugyanilyen félelmetes. Mert a múlt megváltoztathatatlan, és lehet, hogy tele van rendezetlen dolgokkal. És állandóan újra és újra eljön, és fáj, hogy már nem tudok valamit elmondani valakinek, amit szerettem volna. Nem tudom máshogy tenni, és mindent megadnék, ha vissza tudnám pörgetni az időnek a kerekét. Vagy fordítva a jövőre nézve, a jövő irányíthatatlan, és bizony lehet tőle félni, hogy mi lesz, milyenek lesznek a körülmények. Vajon lesz-e lehetőségem megvalósítani az álmaimat? Az idő a létezésünknek talán az egyik leginkább paradox kerete. Mert itt élünk a jelenben, de ennek a szónak amúgy, hogy jelen, nincs is annyira sok értelme, hiszen amikor kimondom, már múlt lesz. És mégis arról beszélünk, hogy valahol jelen vagyunk, és jó, hogyha a jelenünkbe megéljük azt, ami éppen történik velünk, és jó, hogyha tisztán látjuk, hogy mi a kapcsolatunk a múltunkhoz, vagy épp a jövőnkhöz. Azt kell látnunk, mielőtt mélyebbre megyünk ebben a témában, hogy az idő része a teremtésnek, és önmagában nem jó vagy rossz, de a bűneset miatt az ember az időben való létével is állandóan nyomorúsággal találja magát szemben. És a bűn és az Istentől való elválasztottság testet ölt abban, hogy gondunk van az idővel, és nehéz mit kezdenünk sokszor a múlttal, vagy éppen a jövővel is. De talán ami még nehezebb az az, hogy nehéz jelen lenni sokszor a jelenben, éppen abban, ami történik. Mert a jelen az egyedüli időség, amiben ott kell lenni, menekülni lehet a múltba vagy a jövőbe is, de a jelenben ott kell lenni, és ez benne a legnehezebb. Péter apostol levelének a címzetjei, amit felolvastam most előttetek, elég nehéz jelenben éltek. Egy olyan jelenben, amiből szerettek volna mindkét irányba, ha lehet feltetően menekülni. Hiszen sokkal szebb és érdekesebb volt mindaz, ami volt. Ez a keresztény nemzedék már körülbelül a második keresztény nemzedék, az apostoloknak, az első nemzedéknek a tanítványai, de még nagyon elevenen élt köztük mindaz, ami a múlt, a hitük szempontjából. Emlékeztek Jézusra, és még ott voltak azok az emberek, akik személyesen látták őt. Ott voltak azok a bizonyságtételek, hogy mi mindent tett ő, és nyilván lehet ereje annak, mikor valaki 2000 év távlatában beszél Jézusról, de gondoljátok, milyen volt az, ha valaki szemtől szembe látta, és szó szerint emlékezett a szavaira. Vagy esetleg őt magát gyógyította meg, és úgy tett bizonyságot. Ennek a generációnak még ott volt a múltjában az, hogy nagyon-nagyon elevenen és nagyon nagy erővel hallhatták Jézus igazságait, az ő ige hirdetéseit. A múlt része volt, hogy ez a Jézus nem csak egy rendkívüli ember volt, egy tanító, hanem ő teljesítette be Isten igazságát, és betöltötte a törvényt. Erővel és hatalommal hirdette az igét, csodák kísérték az útját, és hirdette azt, hogy közel van az Isten országa. ennek a keresztény nemzedéknek a múltjában, a közelmúltjában volt az az esemény, hogy Jézust megölték, eltemették, de harmadnap feltámadt, és legyőzte a halált. Szétfeszítette az emberi logikus gondolkodásnak a kereteit, elképzelhetetlen dolgot tett, a kárpit szétszakadt, és valami egészen új kezdődött. És még nagyon elevenen emlékeztek rá, hogy amikor elment, akkor azt mondta a tanítványainak, hogy majd be fogtok töltetni Szentlélekkel. És azt is, hogy nem sokára visszajön, és magához veszi az övéit. Azt mondta, hogy helyet készít az övéinek, és ha helyet készített, akkor majd eljön. Egy olyan csodálatos országba viszi majd az övéit, és ez volt a jövőbe vetett reménységük, ahol majd nem lesz fájdalom, sírás, halál, gyász, mert az elsők elmúltak. Egy hihetetlen közelmúlt, ígéretek, tapasztalatok, egy csodás jövő, olyan, amit még elképzelni se tudnak, emberi szavakkal leírhatatlan. De mi van a jelenben? A levél olvasóinak a jelene nagyon nehéz, mint már említettem. És nem azért nehéz önmagában, amiért minden ember életének a jelene nehéz, hogy meg kell élni a fájdalmakat, a vesztességeket, az élettel járó természetes kudarcokat és kríziseket. Nem csak emiatt nehéz. Hanem azért nehéz, mert Jézus nem jön vissza. És egészen konkrétan azt gondolták, hogy már itt kellene lennie. És úgy értették, szinte mindenki úgy értette, hogy közel van, de a közel azt jelenti, hogy volt olyan keresztény gyülekezet, ahol az emberek nem mentek el dolgozni Tesszalonikában. És az apostoloknak kellett őket figyelmeztetni, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Azért dolgozni menjetek el, akármennyire is várjátok vissza Jézust. Szóval Jézus nem jön. Ellenben vannak olyanok, akik ebből elkezdenek gúnytűzni, és elkezdik ezt a dolgot kicsit megpiszkálni. És ezeket az embereket, ezeket a hívőket elbizonytalanítani a hitükben. Ők pedig a csúfolódók. Péter apostol beszél erről, hogy csúfolódók vannak. Egyébként máshol, más összefüggésben is az Új Szövetség beszél arról, hogy az utolsó időkben támadnak csúfolódók. És egyébként meg mindig is ott voltak a hívő emberek körül, ott ólálkodtak. Zsoltárok is beszélnek erről, akik valamilyen módon megfogalmazzák, hogy hát mit akarsz te? Hol van a te Istened? Hát mutasd meg, hogy hol van Isten. Hát Isten nem is cselekszik semmit. Nincs értelme a hitednek. Ezek a csúfolódók, akik ott ennek a keresztény nemzedéknek a csúfolódói voltak, valami ilyesmit mondhattak, hogy hát Isten nem tesz semmit. Semmi sem változik a világban. Isten megteremtette a világot, és a világ állandó. Nem múlik el. Ne beszéljetek itt arról, hogy visszajön az Úr Jézus, és vége lesz majd egyszer a világnak. Hát amióta meghaltak az atyák, nem történt semmi változás. Miről beszéltek? Ráadásul már kezdenek meghalni azok az apostolok, egyik-másik már nem él, akik azt gondolták, hogy majd még az ő életükbe visszajön Jézus. Nem jön vissza. Nem cselekszik. Ne legyetek már naivak. A csúfolódók cinikusak. A csúfolódók gúnyt űznek mindabból, ami szent. A csúfolódók az igazukat hangoztatják, és a beszédük nagyon gyakran érdekesebb, mint azoké, akik az igazságot szólják. Nagyon nagy figyelmet kaptak bizonyára. De mondhatnánk azt, hogy miért olyan nagy baj ez? Mindig voltak, akik nem értettek egyet a keresztényekkel, nem? Ma se ért velünk mindenki feltétlenül egyet. És hát miért nem lehetett azt mondani, hogy hát nem figyelünk a csúfolódókra? Bizonyára nagyon az elemükbe vágott ezeknek az embereknek. Mindaz, amit a csúfolódók mondtak. És felerősítette a bennük lévő kételyeket is. Nem tudom, voltatok-e már így, hogy kaptatok kívülről egy ilyen reakciót, egy ilyen tüskét, és esetleg az illető, vagy ahonnan jött, az nem tudott rólatok semmit. De pontosan eltalálta azt a pontot, ami bennetek is a kételj volt, vagy a nehéz pont. Ilyen hatással lehetnek a csúfolódók azokra az emberekre. De nem csak emiatt volt nehéz Péter levele olvasóinak, címzettjeinek a jelene, hanem azért is, mert ráadásul eközben nagyon komolyan elkezdődött a keresztény üldözés. A második keresztény generációt már egyre intenzívebben érte az, az ellenségesség, ami a római birodalomban a keresztényeket övezte. Először a zsidó nép részéről, utána pedig a birodalom részéről. Nem hajtottak térdet a császár szobor előtt, nem imádták a császárt, furák voltak, különcök voltak. Egy idő után bűnbak lett a keresztényekből a római birodalomban, és ha természeti csapás vagy megmagyarázhatatlan balszerencse ért egy várost, akkor a keresztényeket büntették meg azért, mert azt gondolták, hogy miattuk haragszanak a római istenek az adott városa. Nő az üldözés, és egyre inkább a saját bőrükön tapasztalják azt, hogy mit jelent kisebb-nagyobb hátratételeket szenvedni az evangéliumért. Ez tehát az a jelen, amiben Péter apostol mindezek tudatában vigasztalni akarja a gyülekezetet, azokat, akik Istent szeretik, és akik keresik őt, és akik hitben élnek. Szeretnénk most beszélni erről, 7 lépésről, 7 dologról, ami a megmaradás útját jelentheti azoknak, akik ebben a jelenben élnek. És nyilván mi is tudunk kapcsolódni, kapcsolódhatunk ezekhez a pontokhoz, már lehet, hogy a mi jelenünk nem teljesen olyan, mint ezé a levél címzetjeié, de több ponton lehet, hogy bennünket is tud erősíteni. Az első ilyen, hogy az apostol emlékezteti a gyülekezetet arra, hogy kicsoda Isten, és mik az ő ígéretei, és mit tett Isten a múltban. Nem olyan dolgot mond nekik ismeret szintjén, ami valami új ismeret, hanem egy meglévő ismeretre emlékeztet. És ez nagyon elgondolkoztató. Lehet, hogy keresztényként az ember szeretne mindig újat és újat tudni. Lehet, hogy még nem keresztény, és akkor is szeretne valami új, titkos ismeret birtokába jutni. Biztos valahol rejtegetik, és egyszer majd kijelentik, és mi megtudhatjuk, és szenzáció lesz. És Péter semmi újat nem mondta, hanem azt mondja, megíratott, figyeljetek, meg van írva az atyáknál, Isten megteremtette a világot. Szavával. Aztán Isten szavára megnyíltak a mélységnek és az egeknek a csatornái, és jött az üzönvíz, és elpusztult majdnem az egész teremtett világ. Isten szavára történt mindez. Lehet, hogy csúfolódók azt mondják, hogy nem történt semmi a világban a teremtés óta, de hogy nem történt. Isten szavára bármi megtörténhet. Ugyanígy lehet majd egyszer vége is ennek a világnak. Ő a teremtő, ő a gondviselő, ő a mindenható Isten. Ne felejtsétek el, akármit érzékeltek a világban, a legmélyebb tény és igazság, amit Isten kijelent magáról, hogy mindenható és bármikor cselekedhet. Ez az emlékeztetés, az első lépése a vigasztalásnak. Emlékezzetek, ez a tudás, ez az ismeret az, amit nem szabad elfelejteni. A második az, hogy a jelen tartalma tulajdonképpen a várakozás. Várni kell. És talán ez a legnehezebb dimenziója ennek. Hogy ha érted, ha nem, most várni kell. A várakozásra az ember sokszor úgy tekint, hogy az valami szükséges rossz, vagy hogy valamilyen próbatétel miközben. A várakozás az élet szerves része. És igazán azt tud egy csomó mindent megtanulni, aki képes várni. Aki tud várni, az ki tudja tenni magát annak, hogy közben történjenek dolgok, amiket nem ő irányít. És hogy akár Isten a közben cselekedjen. Vagy egyszerűen csak tudjon lenni úgy, hogy nem ő irányítja a dolgokat. Isten ura a világnak. És nem lesz vége hamarabb azért, mert mi türelmetlenek vagyunk, vagy sem. Mert mi ezt elfogadjuk, vagy sem. Isten bármikor képes ezt megtenni. De várni, tudni kell. A jelen tartalma a várakozás, és akárhogy is viszonyulunk a várakozáshoz, várni kell. Jobb elfogadni és keresni azt, hogy Isten milyen ajándékokat készít ebben a várakozásban. Egyébként ez a dolog kicsit kiózaníthatta az akkor élő keresztényeket, hogy igen, el kell fogadni azt, hogy ami tény, az tény, nem jön vissza Jézus még. És jobb elfogadni azt, hogy most akkor várakozni kell. Mert hogy az idő Isten egy kicsit másképp látja, mint ahogy mi. Ez a harmadik lépés, amivel Péter vigasztalja ezeket az embereket, és tanítja őket. Azt olvassuk, hogy Isten előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Isten, aki teremtette a világot, és az időt is, mint a teremtett világ részét, felette áll az időnek. És az ő számára az idő az egy relatív dolog. Az idő felett álló Istennek azok a kérdések, hogy mikor, meddig, mióta nem értelmezhetők. Hát persze érti, mert ő teremtette, de ha őtőle megkérdezzük, hogy mikor, akkor ez a kérdés ez nem áll meg, nem tudom, értjük-e. Mivel ő idő felett áll, és mindenható, ezért képes ezer esztendő eseményeit és történéseit egy nap alatt végrehajtani. Hogy lehetséges 6 nap alatt világot teremteni? Hát így. Hogy amire mi azt gondoljuk, hogy évmilliárdok kellenének, hát ez nem alakulhatott ki ennyi idő alatt. Isten mindenható, és miért ne alakulhatott volna ki egy nap alatt? Akár. És fordítva is igaz. Amire mi azt gondoljuk, hogy most egy nap alatt menjen végbe, arra Isten azt mondja, hogy 1000 év, vagy 2000 év. És megteheti. És ezt meg kell értenünk. Hogy előtte 1000 esztendő annyi, mint egy nap, és egy nap annyi, mint 1000 esztendő. És el kell fogadnunk, hogy mindez titok. És van ebben az egészben egy nagy titok. Arról, hogy mikor, mi, hogyan teljesedik be. Most nem kezdek el részletesen elmenni ebbe az irányba, csak szeretnék utalni arra, hogy az Ószövetség is tele van olyan helyzetekkel, amikor Isten megígért valamit a népének, vagy egy-egy embernek, és ők azt hitték, hogy az most rögtön. És nem. Például Ábrahám és Sára, amikor Isten gyereket ígér nekik, 25 évet várnak arra, hogy gyerekük szülessen. Ez csak úgy egy kis példa. Gondoljátok el, ha valakinek egy ilyen ígéretet kap, nem volt gyermek egész életében, és gyereket fog születni, hogy várhatja? Hú, majd most, majd jövő héten vagy, a következő hónapban. 25 év. És ez nem azért történik, mert Isten ilyen gonosz, vagy ebben így örömét leli, hogy várj csak, tanuld meg, hogy várni kell. Nem érthetjük, hogy miért. Ez a titok része. Majd egy nap feltétlenül megértjük, amikor nála leszünk. Nem mérhetjük Istent és az ő tetteit, meg az ígéretének a beteljesedéseit az emberi idő mértékegységével. A negyedik lépés, a negyedik vigasztalás kapcsolódik ehhez, meg az előzőhöz is, mégpedig az, hogy a várakozásnak oka van. Az, hogy Isten még vár, az, hogy a világ még fennáll, az, hogy Jézus még nem jön vissza, és az, hogy a keresztényeknek, akik ebben reménykednek, várni kell, az, hogy Isten még türelmes. Késés, nem késés van, hanem Isten türelmesen vár. Isten nem késlekedik. Nagyon érdekes ez a türelmes várakozás. Tulajdonképpen Isten a kegyelmének az idejét tartja még meg. Jézus Krisztusban mindenkit kiválasztott az üdvösségre, hogy aki csak hisz benne, örök élete legyen. Mert, hogy olvastuk, Isten nem azt akarja, hogy az ember elvesszen, hanem, hogy megtérjen és éljen. És tulajdonképpen megérkeztünk a mi jelenünkhöz. Minket majdnem 2000 év választ el azoktól, akik ezt a levelet először olvasták. És nekik azt mondta Péter, Isten türelmes, nem késlekedik, hanem még türelmes hozzátok. Szerintem nem gondolták volna, hogy ezt 2000 év múlva is még hirdetni fogják. Hogy Isten még türelmes hozzánk. És ha ebbe belegondolunk, akkor ez az egész ránk is nehezedhet, vagy érezhetjük ennek a súlyát, hogy még hozzánk is türelmes. Sőt, még azokat is várja, és még azokhoz is türelmes, akik a környezetünkben nem az övéi, akik nem akarnak megváltozni, pedig mi már úgy szeretnénk, és lehet, hogy mi le is mondtunk róluk. És akik még nem ismerik őt, mert Isten még mindig türelmes. Arra vár Jézus, hogy őt kövessük. Arra vár, hogy az övé legyünk. Nem tudom, volt már így veled, hogy lemondtál emberekről, türelmetlen voltál, szeretted volna siettetni azt, hogy ők is ismerjék meg Istent, vagy hasonló. Én így voltam a családommal, amikor keresztény lettem, és mint ez ilyen rossz, ilyen, nem tudom, ilyen katonatiszt vagy, aki így vezeti a seregeket, hogyha nem boldogul valahol, még több erőt rendel oda, nem boldogul, még több erőt, még nagyobb seregeket vezet oda. Elkezdtem így erőből evangelizálni őket, különböző módszerekkel, igéskártyákat helyeztem a lakás különböző pontjain, ez komolyan így volt. És hát, ha hívtam őket, ne, jobbra, balra, minden, beszéltem nekik az evangéliumról, és egyre távolabb kerültek a témától, és nem akartak megtérni. És aztán, amikor ezt így feladtam, meg tulajdonképpen, amikor így elkerültem már így otthonról, akkor Isten egészen más eszközökkel így elérte őket gyönyörűen, és már egyszer csak arra mentem haza, hogy ezek járnak templomba, és még hisznek is. És Istennek az volt a terve, hogy ezt ne rajtam keresztül történjen meg ez az egész, pedig én ezt nagyon szerettem volna. És én türelmetlen voltam, de ő türelmes volt. És én azt gondoltam, hogy azért, mert én türelmetlen vagyok, és nem történik meg valami úgy, ahogy én azt gondolom, ezért Isten róluk lemondott. Pedig erről szó sem volt. Mert Isten türelmes. Vegyük komolyan ezt, és tanuljunk ebből, tanuljunk türelmet. Mondom én, aki alapvetően nehezen vagyok türelmes, nekem is tanulnom kell türelmet. Az evangélium mindig a jelenben szólal meg. És ez most bennünket is megszólít egyébként, hogy ma még itt van a menekülés és a szabadulás útja. Fogadjuk el. Mert bizonyos a vég. Attól, hogy még nem látjuk, hogy mikor következik be, attól, hogy nem tudjuk, hogy mikor lesz, attól, hogy úgy elég jól, tehát hogy a világ nem úgy tűnik, mint hogy szét akarna esni, bár nyilván a gazdaság, meg nem tudom, vannak ilyen rossz előjelek, meg a környezet sincs túl jó állapotban, de az ige azt mondja, hogy attól, hogy nem látod, bizonyos a vég. És biztos, hogy mindennek, ami a látható világ körülöttünk, ennek egy nap vége lesz. Erre tart a világ. Nem örök, nem mulandó mindaz, ami bennünket körülvesz. És mindez nagyon intenzív és nagyon drámai módon fog elmúlni. Délelőtt beszélgettem valakivel az Isten tisztelet után, és mondta, hogy neki ezt a pontot nehéz volt megemésztenie, mert ő tervező, meg építész, hogy nem tudom, és mondta, hogy minden, amit ő most tervez és épít, az el fog égni, nem már. Tehát, akkor most hogy álljon ő a munkájához? És nyilván ezen jót nevettünk, de beszélgettünk utána erről, hogy igen. Azt nehéz elfogadni, mert az ember azért néha kötődik a körülötte levő világhoz. Még lehet, hogy szereti is. Hiszen gyönyörű, hiszen egy csomó mindenben benne élünk, de tudnunk kell, hogy mindennek vége lesz. A látható világ megsemmisül, tűzzel jön el az ítélet, az elemek felbomlanak, írja le Péter apostol. És mindez feltartóztathatatlan és visszafordíthatatlan. Úgy jön el, mint a tolvaj. Váratlanul, amikor az emberek nem is gondolnák egyik pillanatra a másikra. Úgy jön el, mint a tolvaj, és az ember kifosztva érezheti magát. És innen a földi oldalról nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez egy veszteség, és nem biztos, hogy örülünk neki. De ez tény. És ennyit tudunk a kijelentésből, hogy bizonyos a vég, meg fog történni. A legfontosabb, a hatodik pont szerintem az egyik legfontosabb, amivel Péter tanítja itt a gyülekezetet, hogyan éljünk hát? Mi következik mindebből? Köszönjük, kaptunk ismeretet, tudjuk, hogy kell várni, ez a dolgunk most leginkább. Igen, Isten máshogy gondolkodik az időről, amúgy nem késik, hanem csak türelmes, és biztos, hogy vége lesz. Akkor hogyan éljünk itt a jelenben? Egy biztos, nem félelmek közt. Isten nem arra hív, és nem azt szeretné, hogy mi miatt rettegjünk. Még akkor is ennek van félelmetes oldala. Nem azt akarja, hogy szorongjunk és számolgassuk, hogy figyeljük a jeleket, hogy fú, hallatok háborúk híreiről, biztos, hogy most jön a vég. Nem erre hív bennünket, hanem arra, hogy vegyük komolyan a jelent, és ne kezeljük könnyelműen az időt és a nekünk adott lehetőségeket. Elsősorban azt gondolom, a kapcsolatainkban. Amikor temetési szolgálatot végzek, és ott prédikálok, akkor általában elmondom, hogy túl rövid az élet ahhoz, hogy haragudjunk, meg játszmázzunk egymással. évekig. És ez egy kicsit közhely. De ott általában ennek ereje van. És nem azért mondom el, hogy rosszul érezzék magukat az emberek, hanem hogy vegyék komolyan a lehetőségüket, ami még előttük van, és a rendelkezésükre álló időt. Ne kezeljük könnyelműen az időt és a lehetőségeket a kapcsolatainkban. Szeressünk, amíg tehetjük. És rendezzük azt, amit rendezni kell, amíg tehetjük. Legyünk őszinték, amíg lehetőségünk van rá. Ne éljünk olyan kapcsolatokban, amiket vágyunk, hogy hú, majd egyszer megtalálom, ha nem tudom, ez igazit, majd egyszer lesz egy jó, majd egyszer, és most nem csak párkapcsolatra kell gondolni, majd egyszer, és ne éljünk a kapcsolatainkban a múltba, hogy fú, milyen jó volt ez meg ez a barátság, vagy ez meg ez a gyülekezet, vagy nem tudom, hanem a jelenben becsüljük meg a kapcsolatainkat, és éljünk bennük, és éljünk a nekünk adott lehetőségekkel. A másik, hogy azt mondja az apostol, hogy szentül és kegyesen kell élnünk a világban. Ha e felé tart a világ, és ti erről tudtok, akkor szentül és kegyesen kell élnetek. Istennek oda szentelt módon, és kegyesen gyakorolva a kegyességet. Mit jelent ez? Jézust mindig a jelenbe lehet követni. Lehet persze szép bizonyságtételeket arról, hogy én hogy követtem egykor Jézust, és majd hogy fogom neki odaszánni az életemet. De mindig a jelenben van igazából súlya annak, hogy én most követem őt, és döntök mellette. És azt teszem, amit ő jónak lát. És most felismerem, hogy valamit nem jól tettem, akkor nem lépek át rajta, hanem megbánom. És most keresem az ő akaratát. Ezt jelenti kegyesen élni. Most előveszem a Bibliát, és olvasom. Fáradt vagyok, persze, holnap is fáradt leszek. És imádkozok másokért, most a jelenben. Kegyesen élek. Az utolsó dolog, amire Péter tanítja azokat az embereket, akiknek írja a levelét, az az, hogy igazából egy valamit nem szabad még elfelejteni. Azt, hogy tulajdonképpen mi nem a világ végét várjuk, hanem az új eget és az új földet. Amikor a házi csoporton csütörtökön ezt az igét elővettük, volt valaki, aki egyébként nem feltétlenül aktív, de nagyon aktívvá vált, mikor olvastuk azt a részt, hogy bomlanak fel az elemek, meg tűz, és elkezdte mondani, hogy ez milyen érdekes, és biztos felidézett benne olvasmányokat, meg filmeket, amiket a különböző világvége krónikákról látott, vagy hallott. Szóval nem egy ilyen dolgot várunk, és nem az az érdekes, mert az szerintem rossz lesz, és mindenkinek nehéz, hanem az új eget és az új földet várjuk, amiben igazság lakik. Azt, hogy Isten igazsága és az ő lénye nyilvánvalóvá válik mindenki előtt. Azt, hogy Isten új eget és földet teremt. Nem egy fehér nirvánában fogunk úszkálni ilyen alaktalan lelkekként, és nem tudom mi, hanem új teremtés lesz, ami biztos, hogy izgalmas lesz. Olyan dolgok lesznek benne, olyanok lesznek a keretei, aminek a nagy részét nem tudjuk leírni a jelenlegi földi fogalmainkkal is. Egy csomó mindent nem tudunk róla. De amit a Bibliából ismerünk róla, azok nagyon jók és nagyon izgalmasak. Ezt várjuk, Isten országának a megjelenését. És a csodálatos ebben, hogy ez nem egy utópia, mert az utópiákat az ember építi. És az utópiáknak sajátja, hogy valamilyen módon az ember majd épít egy szép jövőt. Majd mi kialakítjuk, majd mi megépítjük a földi mennyországot, és majd a következő nemzedékek, majd az övéké lesz ez a csodálatos ország. És nem erről van szó. Ezt Isten teremti. Ezt az új heget és ezt a új földet várjuk, ahol nem lesz nyomorúság, és ahol lehet, hogy lesz idő, minden esetre, mivel ott már nem lesz bűn, nem fogjuk nyomorúságként megélni, vagy teherként, akár a múltat, akár a jövőt, akár a jelent, nem lesz olyan nehéz elviselni. Nem tudom, hogy hol tartasz ebben az egész témában, hogy téged ez megrémiszt, nehéz erről hallani. Lehet, hogy a te jelened az szép, és nincs benne semmi különös nehézség. Lehet, hogy nincs benne szenvedés, vagy üldözés, nincsenek csúfolódók. Lehet, hogy könnyebben tudtál kapcsolódni. Ami biztos, hogy mindannyiunkat Isten elköteleződésre hív, és most nem véletlenül ezen az igén keresztül szólít meg bennünket. Arra hív bennünket, hogy megerősödjünk benne, hogy megnyugodjunk nála, és hogy békességet nyerjünk nála. És a békességnek, ami szintén a jelenben tapasztalható meg, és élhető meg, az alapvető forrása az, hogy mikor Jézus elment a földről, elküldte a Szent Lelket, és azt mondta, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és ő ma is itt van velünk. És tulajdonképpen a mindenkori jelenünkben ő ott van velünk. Veled vagyok, ezt mondja. Értitek? Ez a legmélyebb vigasztalás minden jelenben. Az elhordozhatatlan, az elviselhetetlen jelenben és pillanatban, fájdalmakban, vagy a nagy örömökben, vagy amikor magányos vagy, akármit is élsz meg, ez Jézus ígérete, hogy én veled vagyok. Ez adhat erőt elhordozni a múltat akár, vagy szembenézni vele. Ez adhat erőt várni a jövendőt, akármit is gondolunk róla. És ez adhat erőt mindig a jelenhez is. Amen.
Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nem csak a mi Urunk vagy, hanem a világ Ura is. Hálát adunk, Istenünk, hatalmadért, dicsőségedért, hogy mindenről gondod van, mindent látsz, mindent te irányítasz, minden a te terved szerint alakul. Hogy neked nincs késő és nincs korán, hogy neked egy nap ezer esztendő, és ezer esztendő egy nap. Köszönjük türelmedet, hogy vársz és vársz az általad eltervezett időre. Köszönjük neked az új föld és az új ég ígéretét, ezeket a hatalmas ígéreteket, amiket közé tettél, és bár tudjuk, hogy terveidet a maga teljességében nem ismerhetjük meg, és nem tudhatjuk, mégis óriási reménységet jelent számunkra az, amit te kijelentettél. Adj erőt, Istenünk, hogy reménykedni tudjunk, hogy ne kételkedjünk. Kérünk, hogy óvj meg minket a hamis információktól, amelyek vagy tévesek, vagy túl sokat akarnak mondani, vagy túl keveset. Kérünk, Istenünk, hogy óvj minket ezektől a kísértésektől, hiszen annyi minden zúdul ránk a médiából, okoskodóktól, annyiféle helyről. Annyian próbálják bebizonyítani, hogy hiába hiszünk, hogy hiába reménykedünk. És kérünk, Istenünk, hogy óvj meg minket a saját nem törődömségünktől is, mintha mellékes vagy lényegtelen lenne ez az ige a visszajöveteledről. Óvj meg minket attól a veszélyes érzéstől, hogy bőven ráérünk még. Köszönjük, Istenünk, hogy kegyelmedből kiválasztottál minket, hogy elhívtál és újjászültél. Add, hogy ezért ne feledkezzünk el arról, hogy mindezeket az ajándékokat nem tétlenségre, láblógatásra kaptuk, hanem azért, hogy hálából, hálától vezérelve gyümölcsöket teremjünk. Add, hogy ez a hálából fakadó, gyümölcstermő buzgóság határozza meg a jelenünket, adj Istenünk erőt és indíttatást, hogy így kihasználva minden alkalmat a te dicsőségedre munkálkodjunk, abban a reményben, hogy te bármikor visszajöhetsz. Hálát adunk neked a reménységért, és ez a reménység vigasztaljon minket búban, bánatban, gyötrelemben, betegségben, és ez a remény emlékeztessen arra, hogy igenis számít, hogy mi történik körülöttünk velünk. Ebben a tudatban kérünk, Istenünk, hogy adj erőt, áldj meg minket, hogy most tegyük meg, és mondjuk ki azt, amit halogatunk, amit már régóta húzunk, hogy most imádkozzunk másokért és magunkért is. Így imádkozunk, Istenünk, várakozva, de mégis a te visszajöveteledre felkészülve, és abban bízva, magunkért, hogy segíts minket munkában, magánéletben, a családi életünkben. adjál sikereket, és adj kitartást a kudarcokban. Imádkozunk Istenünk a barátainkért, hogy gyarapítsd az ő családjaikat is, hogy adj nekik is sikereket, és adj nekünk is, adj nekik is erőt, és a te jelenlétedet az élet kudarcaiban. Imádkozunk a családunkért, imádkozunk a lakóhelyünkön élőkért, a szomszédainkért, és így imádkozunk a nemzetünkért is. Imádkozunk Istenünk továbbá azokért, akik lelkileg elcsüggettek, akik valamilyen szenvedélybetegségben szenvednek, akik benne vannak, vagy akik most jönnek ki belőle. Imádkozunk Istenünk a testi betegekért is, annyian vannak körülöttünk, olyan sokan szenvednek krónikus betegségekben, de ilyen helyzetben is, Istenünk, a te visszajöveteled legyen a remény. Imádkozunk értük, Istenünk, hogy gyógyíts meg őket, hiszen te egy csodatevő Isten vagy, világhatalmas Ura, aki egy szóra teremteni tudtál. Így kérünk, Istenünk, ebben a reménységben. Amen. És most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.